Tánlas Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának igazgatója, az Inforádio arénájának vendége. A beszélgetést felvételről hallják. Van-e valami jele annak, hogy az Európai Unió egyszer a saját kezébe veszi a saját biztonságának kérdését?
Hát, jele nem nagyon. Azt úgy fogalmaznám meg, hogy mindig vannak ilyen felbuzdulások, és mindig vannak fogadkozások, hogy majd a kezünkbe vesszük, de egyelőre én nem látom ezt.
De mi ennek az oka? A gazdasági teljesítmény elvileg lehetőséget adna erre, nem?
Hát a gazdasági teljesítmény tulajdonképpen igen, bár abban is egyébként Európa azért csúszik vissza, és lehet látni, hogy az igazi gazdasági, tehát mondjuk az Egyesült Államok az igazi gazdasági vetétását nem Európában látja, láthatná egyébként, hanem a feltörekvő, illetve a felemelkedő Ázsiában, és különösen Kínában. Ez az egyik nagyon fontos ok. A másik, a sokkal inkább az, hogy az elmúlt 25 évben az európai országok, és tulajdonképpen az Európai Unió és a NATO tagországokat is ide lehet érteni, vagy az Európai Unió országait és a NATO tagországokat is ide lehet érteni, elkényelmesedett a saját biztonság. Kényelmes a saját biztonságának szavatolása szempontjából. Kényelmesebbnek tűnt elviselni az Egyesült Államok védelmét. Vagy kényelmesebbnek tűnt az Egyesült Államok szövetségi rendszerében ilyen, hát olyan szövetségesnek lenni, akinek nem kell erőfeszítéseket tennie azért, hogy a biztonsága az önállóan szavatolható legyen. Lehet ezt látni a NATO is. Tehát, ha megnézzük azt, hogyan alakul a részesedése a NATO tagállamoknak, mondjuk az Egyesült Államok és a többi NATO tagállamnak, akkor azt lehet mondani, hogy a korábbi, tehát a hidegháborús 55-56%-ról 70%-akárhány százalékra emelkedett az Egyesült Államok részesedése katonai, a védelmi kiadások területén, és ez lehet, hogy nem ekkora, de a legtöbb számít, bármilyen számítással nézzük, az, hogy eltolódott az Egyesült Államok felé a NATO fenntartásának költsége és a biztonság fenntartásának költsége, az egyértelmű. Lehet, hogy nem 72%, lehet, hogy csak 65, de akkor is ez egy komoly változás.
De most megváltozott a helyzet. Európai Uniós államokat támadnak meg merényletekkel saját országaik szívében. Ez nem egy változásra, szemléletváltásra okot adó körülmény, amikor az állampolgárok tucat számra halnak meg?
A terrorizmus mindig is európai jelenség volt. Tehát azt gondolni, hogy a terrorizmus, vagy akár az európai terrorizmus, az most a 2000-es évek elejétől, vagy inkább azt mondanám, hogy mondjuk a legutóbbi, mondjuk 14-től, 15-től látványosan emelkedett, ez abból a szempontból igaz, hogy úgynevezett stratégiai terrortámadások, ugye azokat nevezzük stratégiai terrortámadásoknak, amelyekre nagyon erősen odafigyel a média, azért, mert nagy áldozatszámmal és nagy félelemkeltő hatással rendelkeznek. Ezek túlnyomó többségét vagy többségét ebben a másfél-két évben követték el. De ha azt nézzük meg, hogy hány ember halt meg terrorra, most okán, a 70-es, 80-as évek sokkal rosszabb volt Európa szempontjából. Akkor nem az iszlamista terrorizmus volt a fő probléma, hanem volt saját terrorizmusunk. Szeparatista terroristák, ETA, IRA, szélső baloldali terroristák, olaszok, németek. Most a legnagyobb problémát ugye alapvetően az iszlamista terrorizmus jelenti.
De azok saját terroristáink voltak.
És van ezek különbség? Meg...
Hát a halottak számát tekintve nincs különbség. De ez sem ad okot egy másfajta védekezésre?
Adna okot másfajta védekezésre természetesen, de nem jutottak el az európai államok még oda, hogy a biztonság, hogy a terrorizmus területén a biztonságukat közösen védelmezzék. Ha egyszerűen kell megfogalmazni, akkor azt kell látni, hogy a terrorelhárítás az alapvetően a rendőrség és titkosszolgálati feladat. Na most a titkosszolgálatok azért Európában a terrorelhárítás mellett döntően mégiscsak a nemzeti érdekeket védik. Tehát nem mondhatnám azt, hogy Gebénben csinálják a terrorelhárítást. Tehát az információs hivatalnak, a katonai titkosszolgálatoknak, vagy inkább azt mondanám, a polgári titkosszolgálatoknak és a katonai titkosszolgálatoknak nem a terrorizmus elleni harc a legfőbb feladata, hanem egyes országok érdekeinek a védelme más országok érdek törekvéseivel szembe. Ezen belül a terrorizmus, ez egy nagyon kicsi terület. Vagy inkább azt mondanám, a leglátványosabb, de jóval kisebb terület. És a probléma az, hogy valószínűleg ezeknek a szervezeteknek az együttműködése az akkora bizalmi tőkét igényelne. Az akkora szuverenitás lemondásról járna, amit senki nem hajlandó bevállalni. A nyugatiak sem, és a keletiek sem. Azok, akik kevésbé terrorfenyegetettek, még szóban hajlamosabbak azt mondani, hogy persze, hát miért ne lehetne. De Isten igazából, ha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy nem. Vannak tradicionális bejáratott együttműködések, az úgynevezett európai ötök, gondolok én itt Nagy-Britániára, Franciaországra, Németországra, Olaszországra, Spanyolországra, ahol a terrorizmus az egy állandó probléma volt éveken keresztül, és kialakult egy ilyen bizalmi együttműködés. De olyan, hogy az Európai Unió, vagy akár csak a NATO, ami egy katonai szervezet, tehát a biztonsághoz jobban kötődő szervezet, közös hírszerzéssel rendelkezne, közös terrorelhárítási képességekkel rendelkezne, ettől még nagyon messze vagyunk. Egyelőre azt forszírozza mindenki, két dolgot alapvetően, hogy át kell alakítani mindenkinek a belbiztonsági rendszerét, picit hasonlatosan, mint az Egyesült Államok tette, egy sokkal centralizáltabb, a különböző titkosszolgálatok információit gyorsabban feldolgozó, gyorsabban összegyűjtő és gyorsabban elemző titkosszolgálati rendszert kell létrehozni, ráadásul jóval nagyobb összegeket kell fordítani a titkosszolgálati működésre. Csak gondoljunk egy olyan számra, hogy mondjuk Franciaországban, a francia biztonság szerint nagyjából olyan 12 ezer embert kéne egy titkosszolgálatnak állandóan megfigyelni, ennyi a radikálisok és szélsőségesek száma. Ez nem jelenti azt, hogy ebből mindenki terrorista lesz, de potenciálisan. Németországban mondjuk 8-9 ezer ember. Erre nincs felkészülve senki. Ráadásul ne felejtsük el, hogy megváltozott a terrorizmus is, globálissá vált. Tehát ugyanazokkal a feltételekkel rendelkezik a terrorizmus, mint mi is, ahogy mi tudunk kommunikálni egymással, Amerikai Egyesült Államokban, Nagy-Britániában, ahogy tudunk e-maileket küldeni, vagy akár üzeneteket, ők is ezt meg tudják csinálni. És azt gondolom, hogy összességében a másik terület, hogyha átalakítottuk ezeket az intézményeket, akkor megpróbáljuk a nemzeti intézményekkel közötti kommunikációt, együttműködést gyorsabbá tenni. De szemben sokakkal én azért mindig felszoktam hívni a figyelmet arra, hogy azért jelentősen megváltozott a mi percepciónk a terrorizmusról. És ez nem a terrorizmusnak a gyakorisága miatt, vagy a terrorizmusnak a sűrűsége, vagy inkább fenyegetése, nem, ez rossz szó, mert nem a terror cselekmények számának radikális emelkedése okozza, hanem az a nyilvánosság szerkezetváltás, ami azt mondja, hogy mi egy globális információs térből szedjük az információnkat. Mi pontosan ugyanakkor tudjuk meg, hogy belerohantak a karácsonyi vásárba egy kamionnal, mint a németek, ahol belerohantak. És ez jelentősen megváltoztatja a percepciónkat arról, hogy mit látunk. Ezért sokkal inkább vagyunk hajlamosabbak azt gondolni, hogy sűrűbben történik ez, hogy velünk is megtörténhet, holott nem erről van szó.
De rákényszerítheti-e a nyilvánosság a politikai döntéshozót arra, hogy a merényletre vagy egyéb radikális tevékenységre készülő szélsőségeseket tegye ki a területéről? Azért kérdezem, mert nagyon sok merénylőről derült ki, hogy korábban a rendőrség látta, tudták, hogy ilyesmire készül. És mindig az a kérdés, hogy miért nem tették ki?
Ez abból a szempontból nagyon jó példa, amiről ugye azt mondtam, hogy az elmúlt 25 évben elmaradt a biztonság fejlesztése. És annak ellenére, hogy a terrorizmus 2001-2007 között az egyik legfontosabb téma volt egyébként a nemzetközi politikában, emlékezzünk, ott mindenféle ilyen terrorizmus elleni háborúba vettünk részt, még mi is, magyarok is, akár Irakban, akár Afganisztánban, még ha nem is így neveztük, de hát azért alapvetően így indultak. Az intézményrendszer, még inkább pedig a jogrendszer nem követte ezt. Tehát azt látjuk, mondjuk Németország kapcsán, hogy olyan rendelkezések vannak, most nagyon egyszerű példát hadd mondjak, olyan rendelkezések vannak a különböző ipari kamerák és térfigyelő kamerák adatainak a felhasználásával kapcsolatban korlátozó rendelkezések, hogy egész egyszerűen a rendőrség neki se fog annak az elemzésének, mert azt mondja, hogy kérem szépen, olyan jogi zűrzavar van, hogy nem tehetem meg. Annyira erősen védjük az egyénnek az információhoz és saját személyiségéhez való jogát. Ezt nyilvánvaló, ezen változtatni kell. Ezt én azt gondolom, hogy ez nem lehet kérdés. Hasonlóképpen azt látjuk, hogy bár tudunk emberekről, akiket simán ki lehetne tenni, de egyrészt nincsenek meg ennek a jogi feltételei nálunk, egyrészt. Másrészt, hát hova tegyük ki? Ezt a tunéziait már rég át akarták adni Tunéziába, csak a tunéziaiak azt mondták, hogy köszönjük szépen, nekünk nem kell, és a terroristák esetén fokozott, mert az, hogy egy betörő, vagy egy rabló, vagy csak, az egy másik történet, azt lehet, hogy visszafogadják. De egy terroristát azért nem fogad vissza, mert az a terrorista, ahol itt követett el merényletet, az ugyanúgy el fog követni Tunéziában is merényletet. Tehát miért kelljen nekem visszafogadnom egyébként az én rendszeremre is veszélyes figurát? Tehát azt gondolom, hogy van egy csomó olyan megteendő lépés, amelyet, hát fogalmazunk úgy, hogy ezek a terrorcselekmények fognak kikényszeríteni. Most látjuk azt, hogy Angela Merkel teljes szívéből támogatja a Mezének a tervét, ami egy jóval erőteljesebb központosított, föderális szinten egy központosított rendszert hát akar létrehozni a titkosszolgálatok és a belbiztonság szempontjából. És itt ne felejtsük el azt, hogy azért ez nem egy könnyű dolog átvinni Németországban. Németország egy föderális ország. Ott minden egyes tartomány gyakorlatilag a saját, hát fogalmazzunk úgy, jogaihoz, a saját intézményeihez nagyon erősen ragaszkodik. Amit az Egyesült Államok 2001. szeptember 11-e után meg tudott tenni, és amitől tulajdonképpen az Egyesült Államok proaktív lett a terrorizmus elhárítás kapcsán, azt az európai terror elhárítás nem tette meg. Nem csak, hogy mi nem tettünk meg, tehát Kelet-Közép-Európa, ami nem fenyegetette, azok az államok sem tették meg, amelyek fenyegetettek a terrorizmustól.
Helyesen járnak el azok az országok, amelyek egyszerűen azt mondják, hogy nem engednek be a területükre olyan embereket, akikről nem tudják pontosan, hogy kicsodák és mit akarnak.
Abszolút gondolom, ez egy teljesen legitim történet. Tehát igen, helyesen teszik.
Mit csinálják azok az emberekkel, akik a határon kívül maradnak, hagyják arra az országra, amelyiknek a területén éppen vannak?
Ugye itt a migrációról, meg a menekültekről lehet szó. Azt gondolom, hogy a migráció, azt mi hajlamosak vagyunk most válságként és fenyegetésként felfogni, de a történelmi tapasztalat azt mutatja, hogy a migráció csak akkor fenyegetés, ha a célország nem tudja kezelni ezt a migrációt. Ez így volt már az ókortól kezdve. Addig, amíg a különböző nomád, barbár törzsekkel meg tudott állapodni a Római Birodalom, addig nem volt probléma. Abban a pillanatban, amikor nem tudott megállapodni, abban a pillanatban probléma lett. Ez azt gondolom, hogy így van ma is. A válság, ami kialakult 2015-ben, az azért alakult ki, mert az Európai Unió tagállamainak menekültügyi rendszere, határőrizeti rendszere nem volt felkészülve ekkora nyomásra.
17 van, most fel van?
Nincs felkészülve, szerintem sokkal lassabban fejlődik ez a történet. Tehát ez egy másik nagy probléma, hogy sem tagállami szinten, még kevésbé egyébként, és itt ugye ne felejtsük el a schengeni zónát, meg ne felejtsük el a közös határőrizetet, de még a közös határőrizeti szervek, tehát az Európai Uniónak azok a szervei is, amikre mondjuk egy Frontex nek a fejlesztése is csak szóban kezdődött el, és nagyon lassan halad. Ez egy másik nagy problémája szerintem az európai államoknak, hogy itt mind a nemzeti intézmények lassan alakulnak át, még inkább nehezen, hiszen 28 tagállamnak kéne egyetértenie, még inkább pedig az unió szintű intézmények sokkal nehezebben alakulnak át. És ami a legrosszabb, hogy megint a kommunikációnak a csapdájába esünk. Nagyon egyszerű példát hadd mondjak megint. 2015 novemberében ugye megállapodott Angela Merkel, pontosabban fogalmazunk, hogy az Unió és Törökország abban, hogy 3 milliárd dollárt, eurót támogatja a török kormányt azért, hogy ott a menekültügyi rendszerét rendbe hozza. Novemberről beszélgetünk. Az első pénzösszeg 16 márciusában ment át.
Szóltak is a törökök.
Pontosan.
Csipkedjétek magatokat. Pontosan. Mert itt van nálam 2 millió ember, és kinyitom
abszolút
a kaput.
Tehát azt kell látni, hogy iszonyú lassan őrölnek az uniós, illetve a tagállami intézmények nagyon lassan mozognak. Ezt nyilvánvaló fel kellene gyorsítani. Másik persze benne van az is, és itt a terrortámadásokról mindenféleképpen szólni kell, hogy azért a politikus másképp tekint a terrortámadásra. A politikusok, fogalmazunk úgy, hogy természetesen nagyon megrendülnek, de nagyjából tudják azt, hogy minden csoda 3 napig tart, hogy tulajdonképpen fogalmazunk úgy, hogy az emberek nem akarnak állandó stresszben élni, az emberek nem tudnak állandó félelemben élni, vagy legalábbis azt mondanám, hogy Európai Unióban nem szokás úgy kimenni, hogy így. Tehát mi nem Szíria vagyunk, meg nem Afganisztán vagyunk, meg nem Irak vagyunk. Hanem itt az emberek gyakorlatilag szeretnek visszatérni ahhoz az életmódhoz, amit folytattak, és ennek megfelelően valószínűleg ez is benne van abban, hogy lassabban hozzunk meg döntéseket. Arról nem is beszélve természetesen, hogy rendkívül eltérően percipiáljuk a dolgokat. Hát nézzük meg, hogy milyen viták vannak például a migráció és a menekült kérdésről.
Ha most 2017 tavaszán ugyanúgy elindulnak az emberek, mint 15-16-ban, akkor megint ugyanezt fogjuk végigélni, mint a tavalyi évben?
Nyáron? Hát ha 17-ben ugyanúgy megindulnának, igen, de nem fognak valószínűleg megindulni. Nem nagyon vagyunk hajlandóak tudomásul, nem, inkább azt mondanám, nem nagyon vesszük észre, hogy például a Görögországból való visszatoloncolás az alapvetően egész jól működik. Pontosabban fogalmazunk úgy, hogy működik, talán működhetne jobban, de nem a törökök miatt nem működik, hanem nagyon sokan azt mondják, legalábbis akikkel én beszélgetek, és akik lent dolgoznak, hogy alapvetően a görögök miatt nem működik.
Hát a görögök csinálják, a hajók, mind a görögök csinálják.
Lassúak, nem tudják csinálni, maga a görög államaparátus, a görög határőrizeti szervek abszolút nincsenek felkészülve arra, hogy itt flottul menjen minden. Tehát azt akarom mondani, hogy hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy mindenről az Unió tehet, és egyébként a politikusaink, az Európai Uniós politikusok, amikor ilyen helyzet van, szívesen mutatkoznak egyébként Brüsszelre, miközben kiderülhet néhány dolog, például, hogy ilyen, hogy uniós menekültügyi rendszer nincsen. A tagállamoknak van menekültügyi rendszere. Hasonlóképpen hiába mondjuk azt, hogy van közös most már határ, tengeri és normál határőrizeti szervünk is, hogy most fölállítottuk, ha valaki közelebbről megnézi, azt látja, hogy ezzel a határőrizeti képességgel csak abban az esetben tudunk fellépni, ha az illető ország, ahol szeretnénk közösen fellépni, beleegyezik.
Ugyanazt fogjuk látni, vagyis szorványos kísérleteket fogunk látni különböző országok határain, amelyek éppen beleesnek egy éppen aktuális útvonalba? És minden ország próbálja a saját módján kezelni a helyzetet?
Azt gondolom, hogy igen, ez az egyik nagyon fontos dolog, de ne felejtsük el, hogy azért ezek a válságok azért az adott, tehát az Európai Unió tagállamainak intézményi rendszerén is változtatásokat, tehát változtatnak. Akár Magyarországot nézem, akár Ausztriát, akár Németországot nézem. Ugye itt mindenki, Angela Merkel szokta szidalmazni, amiatt, hogy ő egyszer azt mondta, hogy minden szírt befogadunk. Én erre ugye mindig azt szoktam mondani, hogy természetesen ez egy nagyon nagy hiba volt. Ennek most isszák egyébként a levét a németek. De ez nem jelenti azt, hogy az egész migrációs válságért és az egész migrációs problémáért Angela Merkelt lehet csak felelősségét.
A német választásokon ki fog derülni, hogy a németek hogy gondolják.
Ez így van, ez egy másik nagyon fontos dolog, hogy mindenki, és ez egy érdekes, mert ugye amiről beszélgetünk, azok mind válságok Európában, és én azt látom, hogy Európa egy ilyen válságkomplexummal néz szembe. Tehát itt több válság halmozódott fel, van egy gazdasági válság, szerintem az egyik legfontosabb, amit nem szoktunk figyelembe venni, de a gazdasági válság még nem múlt el. Van egy politikai válság, van egy nagyon erős társadalmi válság, van egy identitás válság Európának. Hát olyanra én nem nagyon emlékszem, hogy az Európai Unión belül a piacgazdaságot és a demokráciát, azt elkezdték volna vitatni társadalmi és politikai szinten. Tehát ezek mind olyan válságok, amivel meg kéne amivel szembenéz Európa, ami kitevődik az asztalra, és a mindig erről beszélgetünk, miközben egyébként azt gondolom, hogy minden európai politikus pontosan tudja, hogy Európa és az európai államok önállóan sokkal nagyobb vesztesei lennének a jelenlegi világrendnek, ha nem lenne unió. Nem állítom, hogy jó az unió, de nem pótolható.
Mondjuk a britek lehet, hogy másképp látják.
A helyzet azt nem tudom, hogy a britek hogy látják. A britek az én értelmezésemben fogták magukat, csináltak egy népszavazást, nagyon jól oda tették azoknak az elégedetlen rétegeknek a különböző muníciót, hogy ez sem jó, az sem jó, ama sem jó, és most azt látom, hogy fogalmuk nincs, hogy mit csináljanak. Theresa May egyetlen értelmes dolgot még szerintem nem mondott a Brexitről. Senki nem, tehát nincs meg az a forgatókönyv. Addáig eljutottunk, hogy kimentünk az unióból, és akkor most teszünk fel, és akkor most mi lesz? És én azt gondolom, hogy az ilyen típusú népszavazások, azok rendkívül rombolóak, részben az adott társadalom szempontjából, részben az Európai Unió szempontjából. Tehát nem hiszem azt, hogy az egyes döntések, különösen nem hiszem, azt nagyon rosszul hangzik, amit most fogalmazni fogok, hogy a népek meg a társadalmak bölcsen döntenek. Nem döntenek bölcsen. Nagyon sokszor betliznek, nagyon sokszor rosszul húznak, nagyon sokszor olyan történelmi döntéseket hoznak, amit utána már, bocsánat a kifejezésért, százszor megbánnak. Ezt nem hiszem, hogy itt Kelet-Közép-Európában nagyon kell magyarázni. Ha valaki végignézi a magyar történelmet, a magyar történelem abból áll, hogy mindig valahol vagy rossz helyre álltunk, vagy későn léptünk, vagy nem léptünk, és ezért alakult ki bennünk az állandó ilyen, hát történelmi önsajnálat, amit nyilvánvaló borzasztó nehéz bárkinek elmondani, és ezt a politikus nem is szereti, hogy rosszul döntöttél, hanem inkább azt mondjuk, hogy a körülmények olyanok voltak, hogy nem tudtunk más csinálni.
Tálas Péter, köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Tálas Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának igazgatója volt az aréna vendége. A beszélgetést felvételről hallották. Exterde Tibor vagyok, köszönöm a figyelmet.